Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt karácsony utáni vasárnapra az igehirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 45. fejezet 5. versétől a 8. versig a következőképpen. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből. Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt napon arról hallgathattunk Isten igéjéből, hogy szintén Ézsaiás könyvéből, hogy milyen az Isten. És úgy érzem, tovább folytatódnak ezek a gondolatok ezen a karácsony utáni vasárnapon. Milyen az Isten? Mit mond az Ószövetség? Különösen fontosnak érzem ezt, hogy egy picikét bele merüljünk abba, hogy az Ószövetség mit mond. Milyen az Isten? Mit mond Ézsaiás? Milyen az Isten? Ja, hallhattunk arról, hogy olyan Isten, mint egy apa. De hallhattunk arról is, hogy sok esetben nem lehet ezt mondani, hiszen nagyon sok esetben nincs ott az apa a családban. És éppen ezért akkor egészen más elképzelésük lesz a gyermekeknek az Istenről. És Ézsaiás azt mondja, hogy hát olyan, mint egy anya, aki már sokkal közelebb tud állni a gyermekekhez, mint egy apa. És azt hallottuk, hogy hát megfeledkezik-e az ő csecsemőire az anya. Hiszen alig hallunk olyat, hogy megfeledkezik. De mégis megtörténik ilyen, és tovább megy Ézsaiás, illetve Ézsaiáson keresztül Isten mondja a kijelentést tovább. Ha mások elfeledkeznének, én mégsem teszem. Én nem vagyok olyan, mint mások. És azzal zárult ugye a tegnapi istentisztelet, hogy lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy elvesztettek vagyunk, hányszor megfogalmazzuk ezt, el vagyok veszve a gondjaimban, el vagyok veszve idő tekintetében, úgy érzem, hogy eltévedtem, de mit mond Jézus? Én veled vagyok, és én nem tévedtem el. És ez adja a biztonságot a keresztény embernek. Lehet, hogy úgy érzem, ellentétes érzések vannak bennem, hogy elvesztem, félek, és mégis megtapasztalom, hogy Isten velem van, és Istenről viszont tudom, hogy ő nem téved el. És ezért én is akkor megtaláltatott ember vagyok. Az Ószövetség megértésére azért van nagyon nagy szükségünk, mert ebben is benne vannak ezek az ellentétes érzelmek, ellentétes gondolatok Istenről. Sok embernek problémát jelent éppen ezért az Ószövetség megértése. És ez nem ma kezdődött, hanem már jóval régebben, például a második században, alig 100 évvel Jézusnak a kereszthalála és feltámadása után egy Markion nevezetű tévtanító lépett fel azzal, hogy hát az Ószövetségnek az Istene az más, mint Jézus Krisztusnak az atya. Igaz, hogy az Ószövetség végig arról beszél, hogy Isten annyira szereti az embert, hogy meg akarja menteni, és ezért megváltót küld ebbe a világba, és Jézus pedig azt mondja, hogy ez az én atyám, végig arról tesz bizonyságot, és idéz az Ószövetségből, de Márki annak más volt a véleménye, azt mondta, nem, az Ószövetség Isten az valaki egészen más, olyan, mint egy gonosz istenség. Miért? Azért, mert nem tudta feldolgozni, hogy miért van annyi öldöklés, miért van annyi vérfürdő az Ószövetségben. Sőt, úgy magyarázza, hogy az Ószövetség, hogy Isten az, aki akarja ezeket. Hát ez nem lehet Jézusnak az atya, aki elküldi Jézust, hogy megváltson bennünket. De tudni kell Márkionról azt, hogy az Új Szövetségből is sok mindent elvetett, és igazából csak a Jézusról szóló részeket fogadta el hitelesnek. Amikor ezen gondolkoztam, és azért vetem fel, mert közülünk is sokan vannak, akik gondolkodnak ezen, hogy tényleg az Ószövetség Istene az az Isten, aki Jézust elküldte? Közülünk is sokan kifejezésre juttatták már, hogy valóban egyáltalán Istenről van ott szó? Nem kellene az egészet félretolni? Tehát amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott, hogy hát a magyar történelem sem más. Ott is elég sok a vérfürdő. Csak mi a különbség Izrael történelme és a magyar történelem között? Mi a különbség a magyar történelem és Izrael történelme között, amit az Ószövetségben látunk leírva, az, hogy ott egy speciális történelem szemlélettel találkozunk. Ott mindent úgy magyaráz a Szentíró, hogy Isten hogyan cselekedett. Hogyan lépett közbe Isten, hogyan büntette meg egyik vagy másik népet, ilyen vagy olyan erkölcsi botlásért, gonoszságért, hazugságért. Amikor a magyar történelmet tanuljuk, akkor ilyen háttérmagyarázatot nem hallunk. Pedig van. Tudjuk azt, hogy például a reformáció korában a magyar reformátorok, azok bátran használták ezt a szemléletet, és elmondták azt, hogy igen, azért érte mondjuk a török veszély Magyarországot, azért győzte le a török sereg Magyarországot, mert Isten ezzel büntette azt a magyarságot, amelyik a királyi udvarban erkölcsi züllésnek indult. És ezért művelte azt Isten, hogy ott a szapolyaiak meg a többiek egymással ellentétbe kerüljenek, és ne fogjanak össze. Hát így már egészen más hallani. Így akkor, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, Isten akarta ezt, hogy elveszítsük az országnak a nagy részét, akkor lehet, hogy felháborodunk, hogy micsoda Isten ez. Míg a racionális magyarázatot halljuk, hogy ez is ez történt, és hát ilyen és ilyen ellentétek voltak, és ezért nem találtak egymásra a különböző főurak, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, hát balgák voltak, és hát ez lett a következménye. De amikor már ott van a sokkal mélyebb magyarázat, hogy mi volt ennek a lelki, mi volt ennek az erkölcsi, mi volt ennek a hitbeli háttere, akkor lehet, hogy Istent kezdjük el okolni, és felháborodunk. Milyen Isten ez? Hát én azt gondolom, hogy jó, hogy van Ószövetségünk. Nagyon fontos, hogy van Ószövetségünk, ami ezt a mélyebb okot feltárja. Ami nem fél attól, hogy Istenre hárítsa az okokat. Nem fél attól, hogy megmagyarázza, hogy igen, azért engedte Isten a pusztulást, azért engedte ezt és ezt a bajt. Hát Ézsaiás erről beszél most. Istentől jön a világosság, így én teremtettem a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Ézsaiás elmeri mondani a népnek, hozzá kell tennem, hogy tudjuk, hogy Ézsaiás politikus volt, a király udvarban szolgált. Hát a király udvarban elmondani ezt, hogy Istentől jön a világosság, és tőle jön a sötétség is, a baj, én szerzek békességet, én teremtek bajt. Csodáljuk ezek után, hogy Ézsaiást ketté fűrésztelték? Csodálkozunk azon, hogy a proféták megjárták azt, hogy a valóságot tárták a vezetők elé? Hiszen akkor is kevés ember volt, aki el tudta fogadni azt, hogy jó is, rossz is, minden az Istentől van. Világosság és békesség. Ugye ez az, amire vágyunk, ez jó, ez az, amit akarunk, de Isten nélkül. De, ahogyan mondtam már karácsony első napján, nem lehet elvonatkoztatni attól a személytől, akitől kapjuk ezeket. Nem tudunk elvonatkoztatni azoktól az emberektől, akik a családunkban vannak és szeretnek bennünket. Nem tudunk beszélni a szeretetről csak úgy önmagában, azt kötjük azokhoz a személyekhez, akik szeretnek bennünket. Hát az Isten szeretetét sem, amire vágyunk. Nem lehet így önmagában szemlélni. Tehát olyan, hogy szeretet ünnepe, így önmagában véve, nincs. Az Isten szeretetének az ünnepe, az lehetséges. Egy ismeretlen szerző így ír erről. Az ember az Istennel való kapcsolatra lett teremtve. Csak hogy az ember nem akarja, hogy Isten valóban Isten legyen az ő életében. Szívesen venni az adományait, vágyakozik a szeretetre, a békére, a harmóniára, de magát Istent nem akarja. Olyan ez, mintha sötét éjszaka vágyakozna a világosságra, de magát, a fényt megvetné. Istent az emberek gyertyának használják. Meggyújtják, hogy a sötétben keressenek valamit, és azonnal eldobják, amint megtalálták azt. Minden ember szíve mélyén vágyakozik Istenre, ugyanakkor azt szeretné, hogy magáé legyen a döntő szó. Igen, erről van szó. Babits azonban már sokkal érettebben fogalmazza meg ezt a kérdést. Ő azt mondja, kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Ő már sokkal merészebben megmeri fogalmazni, hogy ha az ember vétke miatt elbukik, és ennek a következménye vérontás, akkor ott ne Istent okoljuk, csak az ember vétkes abban. Egyébként, amikor Ézsaiás megfogalmazza ezt, hogy Istentől jön a jó és a rossz, ő teremt békességet és bajt, világosságot és sötétséget, akkor valószínű, hogy a perzsa dualista vallással szemben is akar fordulni, hiszen a Perzsiában volt az az elgondolás, hogy van egy jó Isten, és van egy gonosz Isten. Ugyanúgy, ahogy megfogalmazódik ez, ki nem mondottan a mi gondolkodásunkban is, amikor azt gondoljuk, hogy az Ószövetség Isten az egy más Isten. Az Újszövetség Isten megint más. Szembefordul ezzel Ézsaiás, és azt mondja, nem. Az Istentől van minden. Nincs rajta kívül más. Csak egy Isten van. De óriási feladat az, hogy megpróbáljuk a kettőt, a jót és a rosszat is elfogadni. Különösen, hogyha az bennünk van. A lélektan nem régi felfedezése az, hogy csak az érett személyiség tudja összeegyeztetni a jót és a rosszat, az ellentéteket. Amikor még kamasz az ember, akkor nem bírja ezt megtenni. Sokszor az is nehéz egy kamasz gyermeknek, hogy elfogadja azt, hogy most ő le van hangolva, most semmihez sincsen kedve, és szenved attól, hogy most semmihez sincsen kedve. Aztán a következő pillanatban pedig már szívesen csinál ezt-azt, lelkesen. Ezzel küzdenek sokszor. Hát mi is ezzel küzdöttünk, amikor kamaszok voltunk. Nehéz neki feldolgozni azt, hogy van, amikor jónak érzi magát, Valamikor kiválónak érzi magát, a legjobbnak, a királynak, ahogy szokták mondani. Máskor meg valami nagyon rossznak érzi magát, hogy ő nem jó semmire, és itt van, és elkedvetlenedik. Na de hát a lélektannak ez nem régi felfedezése, de a Bibliának viszont régi felfedezése, hiszen Pál apostol leírja világosan a Róma 7-ben azt, hogy hát van bennem egy testi törvény, van bennem egy külső ember, van bennem egy belső ember. A kettő egymással hadakozik. Az egyik a jót akarja, a másik a rosszat akarja. A Biblia ezt már régóta tudja. És ugyanígy nehéz ezt az ellentétet feloldani akkor, amikor arról olvasunk, hogy itt van a jó Isten, és mégis van pokol. Hogy tudjuk ezt a kettőt összeegyeztetni? Emlékszem még, amikor teológus korunkban egy ifjúsági közösségbe jártunk, és hát ott is volt egy matematikus fiatalember, aki azt mondta, hogy ő ezt nem tudja elfogadni. Matematika nyelvén megfogalmazta, pokol, üres halmaz. Oda nem kerül senki. Mert nem lehet összeegyeztetni a szerető Istennel. Pedig lehet. A lélektan azt mondja, hogy az érett személyiségnél már összeugrik a jó és a rossz, el tudja fogadni, össze tudja egyeztetni, megérzi az ember, hogy a kettő összetartozik, úgy ugrik össze, mint a mágnesnél. Igazából az alapvető probléma szerintem az, hogy már ott a bűnesetnél előjön az, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról eszik az ember. Onnan jön a probléma. Eszünk a jó és a rossz tudásának a fájáról, csak aztán nem tudjuk a kettőt összeegyeztetni. Ugye Istennek a terve az volt, hogy csak a jót ismerjük meg, csak a szépet. Az ember azt mondta, nem, nekem kell a rossz is. És aztán itt vagyunk, szenvedünk vele. Nem tudjuk összeegyeztetni a kettőt. Hát nem véletlen, hogy azért rakta oda Isten ezt a fát, mint határvonalat ember és Isten között, hogy nem mehet tovább, mert nem bírja az ember ezt feldolgozni. Hát nem bírjuk feldolgozni, hogy hogyan lehet a jót és a rosszat összeegyeztetni. Nekünk ez probléma. De Isten tudja használni. Egy lelkészt még valamikor a 50-es, 60-as években beidéztek az AIH-hoz az egyik karácsonyi prédikációja miatt, és Egerből Debrecenbe kellett mennie a kihallgatásra, és kerékpárral tette meg az utat. Hát ugye ez egy rossz dolog volt, hogy neki oda kellett mennie. Rángatták. Igen, ám, de a visszafele úton egy öngyilkos jelölt ember talált, aki fel akarta magát akasztani az út szélén a fára. És megmentette. Az Isten számára a jó és a rossznak az összeillesztése nem okoz gondot. Történik valami rossz dolog az életünkben, mi szenvedünk tőle, de ő valami jót tud kihozni belőle. Nem tudom igazából megmagyarázni, nem is törekszem arra, hogy ezt teljességében megmagyarázzam, hiszen én magam is gondolkodok rajta, de úgy megéreztetni, meg szeretném éreztetni ezt. Az Isten számára az nem probléma. A mi számunkra mindig is az lesz. Csak néha úgy megérezzük, hogy ő összetudja illeszteni a jót és a rosszat. És minél érettebb személyiségek leszünk, mi is annál inkább képesek leszünk erre. Augustinus így fogalmaz, lásd meg Isten jóságát és keménységét. Augustinus egy érett személyiség volt a hosszú-hosszú, megtérésre vezető hosszú-hossz útja alatt. Éretté vált. Nem csak az Isten jóságáról, a keménységéről is beszél. És ezért van szükség nekünk az Ószövetségre. Hogy ne beszéljünk úgy az Istenről, az Isten szeretetéről, mint ami hatalom nélküli. És ezért örülök annak, hogy most karácsonykor ez is előjött, hogy az Isten hatalma és szeretete együtt van, együtt jelenik meg, nem válik ketté. Mózes 5. könyvében azt olvassuk, hogy Isten összezúz, de meg is gyógyít. Vagy Sámuel könyvében, Anna énekében ezt olvassuk, hogy az Isten megöl, de meg is elevenít. Hát ez mindig elhangzik ugye a temetéseknél, hogy ő az, aki megöl, de megelevenít. Megszomorít, de megvigasztal. Ellentét párokból épül fel ez a rész a temetési szertartásnak, mert azt akarja megéreztetni, hogy Istenben megvan mind a kettő, ő tudja használni a kettőt a mi javunkra, csak nekünk ezt meg kellene egy picit érteni. Vagy a Szent Család történetében is ezt látjuk, hogy a Szent Család védettséget tapasztal meg, a békesség harmóniáját éli át, de ugyanakkor a veszélyeztetettséget is átéli, menekülniük kell Heródes katonái elől. Éppen az a békesség, éppen az a védettség, ami a Szent Családnál tapasztalható, volt gyógyító hatással arra az asszonyra, aki egy súlyos lelki betegséggel jött hozzám, és egyszer csak azzal jelent meg, jött egy szobrocskát hozott a kezében, ami a Szent Családot ábrázolta, hogy ő ez neki mennyire fontos. És nekem időre volt szükségem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy hát ő ezzel nagyon fontos belső lelki szükségletet akar kifejezni. Mondom, eltelt legalább 10 perc vagy negyed óra, hogy rákérdeztem, hogy ő kinek a helyébe szeretné behelyettesíteni magát. Ott van Mária, József és a kis Jézus. Melyiknek a helyében lenne legszívesebben? Hát a kis Jézus helyében, mondta. És innen jöttem rá, hogy hát ő a védettséget, ő a békességet, ő a Mária és Józsefnek a szeretetét, ölelését szeretné magáénak tudni. Mert az életben ezt nem tapasztalta. Mert ki volt szolgáltatva? Se a szülei nem szerették igazából, se a férje nem szereti igazából. És aztán, amikor megértette, hogy az Isten viszont ilyen, hogy átöleli, körbeüleli, meggyógyult. De ott van a Szent Családnak az életében a veszélyeztetettség érzése is. Aztán majd nézzük Jézusnak a halálát és feltámadását. Itt is egy ellentétpárról van szó. Halálon keresztül átvezet az út a feltámadáshoz. És hozzá kell tenni még azt is, hogy a halál a Bibliában az nem feltétlenül jelenti az elveszettséget. Hiszen attól, mert valaki meghal testileg, hát az egyáltalán jelenti azt, hogy ő elveszett. De hogyha ott van Ádám és Éva, és testileg nem halnak meg, de kiűzettek az Éden kertjéből, ők bizony elveszettek lettek. Egészen más az Istennek a szemlélete, a Bibliának a szemlélete. Lehet, hogy mi élünk, és elveszettek vagyunk, de lehet, hogy valaki hitben meghalt, és nem elveszett, hanem megtaláltatott. Úgy, ahogyan említettem ezt is korábbiakban, ahogyan megfogalmazta egy hívő idős ember, hogy a halál számomra jó barát, mert oda visz, ahová én a leginkább kívánkozom. Ez az ember egy megtaláltatott ember, aki már tudja, hogy semmilyen rossz, semmilyen szenvedés nem választhatja az Isten szeretetétől. Bármi történik, ő oda jut. Befejezésül mi csak egyet tehetünk, hogy hisszük azt, hogy az Isten, aki meg akart bennünket óvni a rossztól, és csak a jót akarta adni nekünk, a jó tudását, az Isten, aki viszont egyesíti magában ezt a kettőt, az a mi javunkra fordíthat mindent. De hogy ez mennyire nehéz, azt láthattuk abban a filmben, aminek az volt a címe, hogy Fegyver szület karácsonyra, hogy mennyire igaz ez, hogy nehéz dolog megvalósítani az életünkben. Egyik katona, mert ugye tudjuk, hogy ez egy megtörtént eseményen alapul, 1914 karácsonyán történt, egyik katona a következőt írja haza, erről a karácsonyról. Ez a legemlékezetesebb karácsony, amit valaha láttam, vagy látni fogok, Azt hiszem, tegnap 5 óta egyetlen lövés sem dördült egyik oldalról sem. A tegnapi éjszaka tiszta és nagyon hideg volt. Úgyhogy nem sokkal pirkadat után tüzeket gyújtottunk, és elénekeltünk pár karácsonyi dalt. A németek kezdték az egészet, lámpásokat tettek ki a lövész árkaik peremére, és átjöttek mi hozzánk boldog karácsonyt kívánni. Még daloltak is nekünk. Szóval szépen összebarátkoztunk. Többen közülünk jól beszéltek angolul, így hát beszélgettünk is. A mieink közül pedig páran átlátogattak hozzájuk. A mai reggel nagy köd volt, a reggeli készenlét ezért elhúzódott. Néhányan szerencsére el tudtunk menni áldozni. Egy romos tanyán tartották a misét, úgy fél kilométerrel hátrébb. Biztos a karácsonyi hangulat teszi, de ma fel alá rohangáltunk a rövészárkon belül. Máskor bezzeg, még a fejünket sem mertük kidugni. 8 körül megreggeliztünk, nagyon jól esett, főleg a kakaó. Még postát is kaptunk. És folytatja még tovább a lelkendezését a szüleinek. De tudjuk azt, hogy a parancsnokság miképpen vélekedett erről, hogy a hatalom miképpen vélekedett erről. Tudjuk azt, hogy a következő karácsonyokon megakadályozták azt, hogy ilyen hangulat alakuljon ki az ellenséges katonák között. Hiszen akkor kevésbé ölnek. Igaz az, amit Babics mond, hogy ahol kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Megpróbál valamit tenni ellene, de azonnal vérbe folytják. Mennyire nehéz a kettőt összeegyeztetni. Jót és a rosszat. Mennyire képtelen az ember ezt megtenni. Szerintem egyedül Jézus tudta megtenni. Aki nem csak egy estére, nem csak egy napra, hanem az egész életére nézve a jót tudta felvállalni. Volt annyi ereje, hogy egész életében azt tegye. Mi ezt nem tudjuk megtenni. Mi pár napon keresztül tudunk ünnepelni, aztán megint majd egymásnak fogunk esni. És ezért szenvedünk. Nem azért, mert az Isten, hanem azért, mert nekünk nincsen bátorságunk kiállni a békesség mellett. De ne felejtsük el, hogy akárhogy is van, elveszettnek érezzük magunkat, az Úr Jézus, aki végcsinálta értünk ezt az utat, ott van mellettünk. Ő segítsen bennünket. Mindig rátekinteni és megtapasztalni, hogy milyen is az Isten. Ő adja a világosságot, a sötétséget, a békességet és a bajt. Ő tarthat meg minket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te egész életedben azt mutattad meg, hogy milyeneknek kellene lennünk. Köszönjük neked, hogy te neked volt hatalmad és szereteted, hogy végigjárd ezt az utat. Mi melletted csak pislákoló mécsesek vagyunk, olyan gyertyák, amelyek majd, hogy elalasztanak. Arra kérünk téged, hogy erősítsd meg bennünk az irántad való szeretetet, erősítsd meg bennünk követésedre való elszántságunkat, add, hogy ne csak szeretet, hanem bátorság, erő és hatalom is legyen bennünk, hogy megálljunk a hitben, a te kegyelmedből mindvégig. Amen.